Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat és a stúdióban lévő szakértőnket is, Salamon Jánost. Nagyon boldog új évet kívánok, kedves János, örülök, hogy az új esztendőben is találkozunk és hozza a jó tanácsait a hallgatóknak. Hát nem akármilyen tavalyi év van mögöttünk, mondhatjuk azt is, hogy elég kétarcú volt szerintem. Ugye egyrészt ott van az energia árrobbanás, és hát én azt hiszem, hogy talán az aszály is történelmi mértékű volt, és nyomot hagyott az agráriumon. Ennek minden búját, baját szerintem a mezőgazdaságban dolgozók nyögik is. Ráadásul most megint egy olyan időjárás jellemző erre a vidékre, ami azért így január elején, vagy az év végén szokatlan. Tegnap is 17 fok volt, meleg rekordok dőltek meg. Elég, ha kimegyünk a természetbe, lehet érezni, hogy éledezik. Mennyire nyomja rá a bélyegét 2023-ba ez az enyhesség, akár a kinti munkákra, akár a talaj előkészítésre, a gyümölcsfákra, szóval mindenre biztos, hogy hatással van.
Én is köszöntök mindenkit, és boldog új évet. Igen, azért ez a nagy meleg hatással lesz, ha hosszabb ideig tart, elkezdenek hajtani a fák. Épp egy Facebook posztot láttam, Pécs környékén ház mellett kihajtott a szőlő. Ez abból is fakad, hogy hát azért száraz nyár ősz volt, lombot előbb elveszítettem, most csapadékos idő volt, és ez a 10-15 fokokba elkezdett hajtani. Most ez csak egy tényleg egy nagyon olyan szegmens, mondtam, ami azért elég durva, hogy ilyenkor kihajt a szőlő. Viszont azoknak, akik mondjuk a telepítéssel megcsúsztak, mert egy esős idő volt ősszel, azok most tudnak még telepíteni vígan, és ez azért jó nekik, viszont a kártevők azért már most megjelennek. Tehát azért éledeznek fel, és azért kéne a fagyos idő, hogy ezek nagy része elpusztuljon. Itt tehát az áttelelő képleteknek a fennmaradásával sokkal nagyobb növényvédelmi problémák lesz, ami tehát anyagilag is, hogy az energiárak, ahogy említette, emelkedtek, így a növényvédőszerek árai, a műtrágyának mindennek emelkedni fog, ezáltal magasabbért lehet termelni, több termelési költsége lesz mindennek.
Tehát akkor nem nézünk egy könnyű év elé ebből
hát
szempontból.
Hát ilyen téren nem, de azért jó, hogy volt csapadékunk, még azért kárt nem tesz ez a meleg.
Tehát, hogy egyelőre akkor még így megnyugodhatok. Hát most javában a tél közepénél vagyunk. Azért a növényeknek én azt gondolom, hogy ilyenkor még azért jócskán pihenőre lenne szüksége. A napsütés, a langyos idő a fáknak, a kibújt gabonának biztos, hogy nem tesz jót. Hát ugye kikeltek a zsengehajtások, hogyha gabonáról beszélünk. Jó esetben ilyenkor egy nagyon kellemes kis hóréteget szoktak kapni, ami segít abban, hogy átteleljenek. Szóval a zsenge gabonának árthat-e ez a meleg? És aztán majd, mert hogy a hónap második felétől már ígérgetik a kemény fagyokat. Tehet-e benne tetemes kárt?
Természetesen, ha netkering is sokkal jobban meg elkezd növekedni, és ezek a zsenge, tehát azért napsütés nincs annyi még, azért ezek a zsengehajtások jobban el tudnak fagyni, de azért elég széles az a szegmens, amiben a téli fagy nem tesz kárt, mert olyan a nemesítés már mindenhogyan, hogy ezek a környezeti tényezőknek alkalmazkodjanak. Viszont tényleg az, hogy télen azért az a hótakaró megvédi a későbbi fagyoktól, ezért ha nagy fagy van, akkor tehet kifagyást is, főleg azon a területeken, ahol azért a sok csapadék után megállt a talajvíz igazából.
De nyilván hát azért szokták mondani, hogy a kertés sosem pihen, tehát nem az van, hogy december végén karba tesszük a kezünket, hátradőlünk és nincsen munka, mert én is emlékszem még a nagyszülők, meg édesanyám is, hogy januárban már elkezdték a magokat eltenni. A földbe, meleg helyre, és aztán azokból lett az a palánt, ami kikerült majd a földbe. Érdemesen már most eltenni a magokat, vagy ezt inkább hagyjuk meg azért még február elejére? Hát én... Vagy hozhat az időjárás olyat, hogy jóval korábban kezdhetünk már kipakolni mindent a szabadba?
Én azt mondom, hogy azért várjunk vele, de mondjuk aki későn megcsúszott mondjuk egy dukhagyma elrakásával új hagymát, akar egy fokhagymát, egy áttelelő borsót mondjuk, azt nyugodtan elveteti a mák, amit minél korábban kell vetni, ezeket nyugodtan el
mákot
lehet vetni.
Mákot akár már ki a szabad földbe
igen,
is?
Igen, nyugodtan el lehet vetni, vannak főleg az őszi típusok, meg a tavaszi, ezeknek pár Celsius fok kell csak a kikeléshez, és sokkal korábban megindul, mint a később. Itt az a probléma inkább, hogy a nedves talajban nehezebb azért egy olyan talajt előkészíteni, ezek az apró magok kicsirázzanak.
Mennyire nedves még a talaj?
Hát azért azt tegyük hozzá, hogy a decemberben elég sok csapadék leesett, én is voltam kint, azért rendesen ragad még a füvön is a sár, ha olyan helyzet van, szóval azért veteményezés ez nem ideális. Ragad.
Aki megcsúszott a kertársással, akkor az is még várjon egy picit.
Igen, hogy szikkadjon azért.
Na, itt jött egy hallgatói kérdés, és közben mondanám is a telefonszámainkat, 575-17-18 és 575-17-19. Bátran kérdezzenek, telefonáljanak, itt van a szakértő, és segít megoldani a problémákat, hasznos jó tanácsokkal tud szolgálni. Na, ez a kérdés engem is érdekel, mert én is hasonló problémával küzdök most, hogy miért kopaszodott fel a szoba fenyő, mert ugye eddig gyönyörű volt, és gyakorlatilag itt írja a kedves hallgató, Mária, hogy gyakorlatilag 2 nap alatt dobta le, és csak a felső 2 kis száron maradtak, teljesen lecsupaszodott. Mi okozhatja? Ő nem bántotta, nem mozdította. Mi történhetett a szobafenyővel? Nekem ugyanez a problémám.
Igen, a szobafenyő az egy érdekes növény. Én mondjuk nem vagyok pártolója, mert tényleg ez a gond vele mindig egy lakásban, hogy elkezd főkopaszodni, így szépen az oldalágak vége felé főkopaszodik az egész, és azért nem egy szép növény marad. Itt azért több dolgot kéne tudni, a növény helye hol volt, tehát most egy szel ablaknál, hogy húzatot kapott, az öntözés általában a legnagyobb...
Kevés vizet igényel?
Hát ez a közepestől, inkább mindig azt mondjuk, egy kicsit száradjanak ki, vagy hát nem úgy kiszáradjan, de hogy az ember az ujját belenyomja, az felső 1 centi a száraz legyen, akkor kezdjük el öntözni, mert sokkal nagyobb gondot tudunk csinálni egy túlöntözéssel, mint egy kicsit megszikkad a talaj. Tehát én azt mondom, hogy azért itt a túlszeretése a növényeknek is árthat, viszont a másik véglet is, mikor nem merjük megöntözni, egy szobába, hiába szobanövényekről beszélünk, egy szobába sokkal szárazabb a levegő. Tehát most, ha megnéznénk itt például a stúdióban, hogy a levegő páratartalma, tehát az ilyen 30-40% körül, és ez kevés, egy növénynek 50-60, még magasabb, attól függ, hogy milyen területről származnak.
Lehet-e probléma az, mert én például erre gondoltam, hogyha túlfűtött a levegő, tehát hogyha nagyon meleget csinálunk, ez a növény hol érzi magát, vagy hány fokon érzi jól magát? Mert hogy hallottam olyat is, én még sose vittem ki szabad levegőre, de van, aki tavasszal kiteszi a kertbe, és aztán ősszel, amikor kicsit hűvösebbre fordul az idő, akkor viszi be újra a lakásba. De hogy nem biztos, hogy ezt szereti egyébként, azt a fajta meleget, amit mi is elviselünk téli időszakban? Érdemes-e inkább hűvös helyre tenni?
Hát, a szobanövényeink nagy részének is azért van egy téli periód, és ezért sokan megijednek, mikor például egy fikusz elkezdi hullajtani levelét. Örökzöld, minden örökzöldről, amit beszélünk, például egy kinti fenyőnél is, az is hullajtja, váltja 2-3 évente a tűleveleit, ugyanígy egy szobanövény is, nem kell megijedni ettől. Persze ezeket nyárra ki lehet rakni védettebb helyre a szobanövényeinket is. A szobában mondom, ez a probléma, hogy télen a meleg van a lakásban, viszont a fényviszonyok azok meg a kinti van, és ezáltal azért nem tud úgy nőni, fotoszintetizálni, és ez a 2 különbsége miatti hullatja is, hogy védekezzen azáltal a párologtatás ellen a leveleket.
Hát azt gondolom, hogy legtöbben azért bent bögyörészik a virágokat, és azokról gondoskodnak, mert kint azért olyan sok munka nincsen. De lehet-e például ebben az időszakban már gyéríteni kint a kertben, kivágni azokat a fákat vagy bokrokat, ami esetleg helyet foglal, amire már nincsen szükség?
Természetesen ezeknek pont ez az időszak, mikor még mondjuk kint nem állunk neki otthon házi kertben metszeni, ilyenkor ezeket a munkálatokat el lehet végezni.
Van telefonálunk is, kérdés érkezik. Jó napot kívánunk!
Halló, nagyon is szép jó napot! Boldog új évet!
Boldog új évet!
szeretném kérdezni, hogy van nekem új hagyma magom. Meghagytam ugye a magot, és most úgy valami lehet ötni. Most.
Még egyszer, kicsit rossz a vonal, milyen hagyma mag?
Ptui.
Ptui.
Igen,
még a mérdőkosból. És hagytam, hogy tágozzon, megvan a magja, megszárogattam, és el lehet ezt most vetni. Én ugye most ászok, tehát jók is engem földbe tenni.
Én mindenképp azt állom, hogy várjon vele ennek az elvetésével, mert ha például jön egy nagyobb, csapadékosabb idő, annyira összelaspolja a földet, hogy nem fog kikelni. Szóval amikor tavasszal veteményez, akkor vesz cselezt is.
Jó, ez volt egy kérdés. A túl ideáim csodások, mind a 11 mérig, vagy 2-3 ujjágot hajt. Kérdésem a következő. Van köztük olyan, hogy sok és hosszú a léggyökere. Ezekből lehet-e új növény gyökeresztetni?
A léggyökerekből nem tud, csak ha hoz oldalt, vagy hát a száron egy-egy kisebb ilyen növényt.
Azt szóval tudom,
abból nem tud, a léggyökérből nem tud.
Ne is próbálkozzam.
Nem.
Jó. A kliviáknak pedig a levelek hegyén egy létes sárgul, vajon mit oka? Nem öntözöm túl, az biztos, lehet, hogy később hoztam be őket.
Hát a klívia is egy olyan hagymás növényünk igazából, aminek kell egy hideg periódus, hogy utána virágozzon. Gondolom ez nyáron virágoztak, és most
háromszor is.
Azért mondom, hogy kell egy, hát a vége azért is szárad, mert szárazabb a levegő, meg kell őnek is egy ilyen nyugalmi periódus, hogy ugyanúgy, mint az amarilisznek.
Igen, értem.
És ezért száradnak le.
Tehát akkor ne is
öntözgessem
jobban.
Hát ne, inkább hűvösebb helyre rakja, egy kicsit pihenjen, és majd egy hónap múlva kezdheti újra.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen a kérdést. Remélem, hogy lesz más bátor vállalkozó is, aki kérdez tőlünk, hiszen azért van itt a szakértő Salamon János, hogy önöknek segítsen. Kérdés szintén, hogy kókuszpálmát hogyan lehet magról nevelni, ha egyáltalán lehet? Mert hogy egyre többen próbálkoznak most már, én is úgy látom a kertekben a pálmákkal.
Hát kereskedésekben elég sok helyen lehet kapni különben már kókuszpálmát, ami ki van kelve magról. Én azt mondom, hogy inkább egy ilyen vegyenek, mint nekiálljanak a boltba vett kókuszt elkezdeni gyökeresztetni, mert nehezebb, sokkal nehezebb ennek a gyökeresztetése. Egy elég kemény mag, több óráig meleg vízbe áztatni kell. Általában az összes pálmának ugyanígy kell a magokkal kezdeni áztatni. Van, amit csak a föltetejére kell rakni, az is lehet látni ezeknek a kókuszpálmáknak, ott a föltetején ott van a maga a kókusz mag, tehát a diója igazából.
Mennyire kell türelmesnek lenni, tehát, hogy mennyit kell várni, amire azt mondjuk, hogy elkezd csirázni, és valami lesz belőle?
Ez nagyon változó ezeknél a pálmáknál. Van, amelyik 2-3 hét, de van, aminek több hónapot kell válni. Szóval azért a türelmes emberek álljanak neki pálmát csiráztatni. Azt kell utána figyelembe venni, hogy ha a magokat beáztattuk, elvetettük, az a talaj sose száradjon ki. Mert ha kiszárad, akkor nagyon hamar tönkre tud menni az egész vetésünk.
Ez is a meleg helyett kedveli, tehát kifejezetten?
A vetésnél igen, kifejezetten ez a 20-25 Celsius fokos hőmérsékleten kell tartani, hogy kicsirázzon. Azért ezek a pálmák nagy része is ilyen helyről származik.
Na nekem ez sem sikerült egyébként. Tegyük hozzá, hogy én kertészetben vettem, mégsem tudtam megtartani valahogy nem. Tehát az ilyen egzotikus növényekkel szerintem egy kicsit nehezebb bánni. De ha már pálma, akkor hogyan lehet átteleltetni kint a kertben? A kint lévő pálmát szabad-e hagyni? Ha kint hagyja, akkor kell-e takargatni? Ugye nem most a kókuszpálmáról beszélünk, hanem amit nagyon gyakran lehet látni, a kínai kenderpálma. Hogy ezt hogyan tudjuk úgy átteleltetni, hogy ne kelljen becipelni, mert van, aki ugye dézsával együtt teszi le a földbe, aztán kiemeli, elviteti, átteleltetni, de hogy egy idő után mennyi az a kor, amit ha elér a növény, akkor már biztonságosabban lehet kint hagyni, és hogyha akár mínusz 15 fok van, akkor sem tesz benne a fagykárt.
Hát azt kell tudni, hogy azért ez a kínai kenderpálma, ez azért egy nagyon szívós egy növény, szóval ilyen mínusz 15 fokot vígan bírja. Kisebb korában, míg az ember, mert nem mindenki vesz egyszerre nagy növény, mert azért nagyon drágák, szóval lassan nő. A kis növényeket egy pár évig azért így konténerben nevelni és kibecipelgetni kell azért, de később, ha ki van ültetve, nagyon egyszerűen, ha hidegebbek jönnek, tehát az a lényeg, hogy ne legyen nedves, mert a nedves időben, vagy a nedves föld, vagy a növény közepe nedves lesz, akkor könnyebben el tud fagyni. Ezért le lehet takarni egy egyszerű fóliával is akár csinálni, sokan csinálnak, lehet látni.
Ilyenkor, ha már nagyobb a növény, akkor csak a tövénél van takarás, vagy az egész növény kapja nagyfajta téli ruhát?
Sokan, hogyha biztosra akarnak menni, mert az értékes növény, az egész növényt letakarják, csinálnak fából egy vázat, és akkor arra igazából egy fóliát húznak rá. Ez viszont, én azt mondom, hogy azért nem jó megoldás, mert ha belegondolunk, kisüt a nap, akkor azért tud lenni egy fólia alatt is.
Megéghet?
15-20 fok, megéghet is, meg azért ez a nagy ingadozás, hogy estére hiába van letakarva, lehűl ugyanúgy. Tehát le tud ugyanúgy hűlni egy fóliával is mínusz 5 fokra.
Ha eddig, most erőzött eszembe, ha már ilyen egzotikus, ha eddig valaki nem vágta le a banán fának a szárait, akkor az már ne tegye, hagyja, hogy rajt maradjon, vagy még lehet, mert most megenyhült az idő, és aztán egy gyors takarással meg lehet oldani, hogy ne fagyjon meg?
Hát én már azt mondanám, hogy inkább hagyjuk, és így takarjuk le a növényt, mert azért a friss sebzésen keresztül sokkal jobban meg tud fagyni. Szóval így, ahogy a levele van, be lehet takarni, ha jön a hideg, ha eddig nem takarta le, és attól függ, hogy hogyan, tehát akinek több éve megvan, az nagyon jól tudja ezeket kezelni, általában fiatal növények fagynak el.
Tehát akkor erre is azért nagyon oda kell figyelni.
Igen, igen, fiatalkorban mindegyik, míg a gyökere nem fejlődik olyan mélyre, nem erősödik meg, nem aklimatizálódik úgymond a mi klímánkhoz, azért jobban oda kell figyelni ezeknek a mediterrán növényekre.
Tehát a téli hónapok szerintem valóban, ahogy beszéltünk róla, a legalkalmasabbak, hogy a feleslegessé vált fákat, bokrokat kivágjuk, de ebben a pár napban azért szerintem sokan látták, hogy jó néhányan nekiálltak már a szőlőmetszésnek, mert hogy kijött a jó idő. Ezzel megkönnyítjük-e a munkánkat, hogyha nagyobb mondjuk a terület, vagy akár okozhatunk nagyobb problémát a növénynek azzal, hogyha jön egy kicsit hidegebb időszak. Kell ezzel várni február végéig, március elejéig, vagy nyugodtan lehet metszeni, mert hogy már leállt a nedvkeringés?
Hát ha azt nézzük, hogy már az üzemi területeket szinte már egyből, de ahogy a lomb lehullott, elkezdik metszeni mind a szőlőt, mind az almásokat, sőt már vannak olyan a nagyobb almásokkal a metszés nagy részét befejezték. Persze ebben benne van, ha olyan szőlőfajtánk van, hogy a visszametszett rövid csapok mondjuk visszafagyhatnak, de azért a szőlőnek is elég nagy a fagytűrő képessége, szóval vannak azok, amik mínusz 20 fokot is kibírnak nyugalmi állapotba. Én azt mondom, akinek kevesebb van, mi se álltunk neki még otthon metszeni, mert kevesebb van, az nyugodtan ráír később, nem kell elkapkodni a metszést.
De akinek több van, akkor az
az sem. nyugodtan neki állat. Itt szoktak olyan csinálni, hogy ha rövidcsapos metszést csinálnak, akkor hosszabb csapokat hagynak, és előtte gyors még visszavágják, mielőtt elkezdene majd kihajtani, de az elmúlt időszakban ilyen fagykárok nem voltak.
Akár egyébként akkor a rózsafáknál is ezt meg lehet tenni?
Hát ha azt nézzük, hogy a rózsákat már van, aki ősszel megmetszi, meg lehet tenni, de én mindenképp azt ajánlom, hogy várjunk azzal február végéig akár, mert a rózsa tipikusan az a növény, hogy hát egy kicsit jó idő van, és már elkezd hajtani, és azok a felső rügyek elfagyhatnak, ez sokkal később fog elkezdeni virágozni, akkor vissza kell vágnunk lejjebb, és kisebb lesz a növényünk is.
Na itt említettük ugye, hogy ki lehet vágni akár az elkorhat gyümölcsfákat, meg lehet tenni a ritkításokat. Bennem azért fölmerült a kérdés, hogy amikor kivágunk egy gyümölcsfát, mert mondjuk tönkrement, mert van olyan betegség, ami már nem visszafordítható, akkor lehet-e egyből pótolni ott, vagy várni kell a kivágott gyümölcsfa helyén még egy-két évet, hogy újabb gyümölcsfa kerülhessen oda? Kell-e óvatosnak lenni, vagy akár újra telepíthető?
Ez egy mindenki maga dönti el, azt mondom, de én biztos azt tanácsolom, ha egy olyan beteg fángon, mondjuk, ami moniliás betegsége volt valami, vagy valami gyökérpusztulása, akkor azért várjunk bele egy pár évet, ha pont ugyanoda akarunk ültetni. De mondjuk, ha távolabb tudunk ültetni, akkor nyugodtan lehet ültetni, mert azért a talajban lévő baktériumok és gombák, ezeket lebontják a bennmaradó gyökereket, mert azért hát senki se áll úgy neki nagy részt, hogy teljes gyökérzettel kiszedik, max a tuskót kivágják azt mellette fél méteres részben, és a többi gyökér ott marad, ami ugyanúgy fertőzheti tovább.
Tehát akkor jobb, hogyha egy picit.
Igen, de üzemültetvényekben azt nézzük, az egyből kivágott almás helyére már a következő évben ültetik, nincs akkora problémájuk vele, a növényvédelem megvan oldva.
Mert a telefonáló említette az orhideát. Hogyan tudjuk egészségesen nevelni ezt a növényt? Nagyon sokan panaszkodnak, hogy megveszik, aztán soha többet nem virágzik. Azért ennek vannak aranyszabályai, talán ebben az időszakban érdemes a legjobban odafigyelni rá. Mi az, ami mindenképpen elengedhetetlen az orhidea gondozásához, hogy tényleg sokáig élvezhessük a gyönyörű virágait? Kell-e odafigyelni az öntözésre? Át lehet-e ültetni, vagy maradjon abba a földbe, abba a közegbe, amit megvásároltuk? Lehet-e vágni ezeket a légzőgyökereket? Mennyire lehet visszavágni, ha lehet-e? Szóval mire kell odafigyelni?
Hát ha azt nézzük, a többsége mindez a lepkeorhideát kapja vagy veszi, ezeknek a legegyszerűbb a gondozása. Tehát sokan túlbontják, mert ugye azt olvasták, hogy lágy víz kell, desztillált víz. Jó, biztos, hogy sokkal jobb egy esővíz, de egy sima csapvíz is, ha várunk vele egy fél órát, kimegy belőle a klór, és nyugodtan lehet ezt is használni. Ezeket nem öntözni kell, hanem áztatni. Hetente vagy két hetente megnézni, hogy ez a légzőgyökere, mert igazából ennek szinte csak légzőgyökere vannak, mert egy fán lakó növény volt, és egy ilyen kókusz, farostos anyagba van ültetve, az egész növényt fogjuk és beáztatjuk vízbe egy negyed órára, utána lecsöpögtetjük. Tehát a legnagyobb gond itt mindig, hogy így megöntözik annál, igen, és elrohadnak ezek a légzőgyökerek. Lehet kapni hozzá tápokat is, de ennélkül is virágzik. Egy világos ablakba, ablakpárkán mindenhol lehet látni, és egy nagyon hálás növény, mert egyszerű így a gondozása neki. Csak ezekre kell odafigyelni, hogy ne száradjon ki. Tehát azért mondom, hetente, két hetente így beáztatva, vagy negyed órára lecsöpögtetve teljesen egyszerűen lehet. Ezek a légző gyökerek levágása, ez egy olyan dolog, hogy tehát ez kell a növényhez, viszont ha már a cseréből annyira kilóg, le lehet egy-kettőt vágni, vagy vannak azok, amik tönkre mennek, látszik, hogy el van barnul, az egészséges részig vágjuk vissza, ugyanígy ha elvirágzott, akkor rögtön vágjuk le a virágszárt is, hogy ne azt termelje tovább az energiát, hanem az új virágszárba.
Na ugye említette, hogy ez egy fán élő növény volt valamikor, aztán bekerült az otthonainkba. Ha már fán élő növény, akkor nagyon sok helyütt lehet látni, hogy a fára felfut a borostyán. Tönkre teszi-e a borostyán a fát?
Igen, hát mindenki azt hiszi...
Le kell leszednünk, hogyha esetleg látjuk, hogy rátelepedett és kúszik?
Mindenki azt hiszi, hogy tehát ez a kapaszkodó gyökereivel elszívja a fától a tápanyagot. Ezzel nem szível, mert neki is ugyanúgy a földbe van, ezzel csak felmászik rá. Azzal teszi tönkre a fát, hogy leárnyékolja, tehát elveszi tőle az életteret, meg a másik dolog, hogy a hó súlya, tehát ha van. Tehát egy lompulató fán nincs levél, de ez a borostyán ott van, és ahogy rá van futva a fára, a hó súlya, vagy ez a jeges esőtől ugyanúgy letörik.
Tehát
ez
a statikusan okoz problémát.
Igen.
Jó, érdemes akkor ezek szerint
mindenképpen.
Jó, köszönjük szépen. Van telefonáló is, és kérdés is jön. Üdvözöljük, jó napot kívánunk.
Én is önöket, és boldog új évet kívánok.
Viszont kívánok.
Márta vagyok. Én azt szeretném a kedves Jánostól megkérdezni, miért hullatja a levelét a citromfám? Most két napja kezdte el. Garázsba tartott, ha jó az idő, akkor kinyitom az ajtót, kap napot, és milyen időközönként öntözzem.
Itt az öntözésnél arra kell figyelni, hogy a talaja inkább szárazabb legyen egy kicsit.
Igen, egy héten egyszer, esetleg kétszer.
Meg kell nézni, az ujjat belenyomni a földbe, és ha egy centi alatt már száraznak tűnik, vagy ez a fölső, akkor egy kicsit inkább mérsékelt öntözés kell, mert azért tehát hűvösebb van, ő se növekszik ugyanúgy.
Igen.
Normális ez, hogy hullatja ilyenkor a levelét.
Tehát ja, normális.
Ez normális.
Én meg már megijedtem.
Ez normális, arra kell figyelni, meg kell nézni a fiatal hajtásokat, hogy mondjuk az megvan-e konyulva, vagy nem, mert akkor látható, hogy száraz.
Vízhiány,
akkor látható, és akkor meg kell öntözni. De ez egy természetes dolog, hogy egy bizonyos mennyiségű levelet lehullajt. Az öregeket főleg, gondolom, az alsó részekről.
Igen, igen, igen. De van egy virág is.
Igen, hát ez úgy természetes, úgyhogy ezzel nincs semmi gond, vesz itt a leveléből.
Jó. Erre voltam kíváncsi, és a tanácsára.
Köszönjük szépen!
Én
Márta, minden jót önnek, további szép napot, viszont hallása. És van még egy telefonálónk. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Egészséget kívánok mindenkinek!
Önnek is!
Legtöbb egészséget többi lesz. Én még egy kérdésem volna, a betegség miatt nem bírtam kiásni egy gyönyörű barackfát. És most már késő lesz, ugye, hogy kiásnám, mert én ezt kapom. Hogy elültetném. Késő lesz már.
Nem, nyugodtan ki lehet ásni, nyugalmi állapotban van, még most is lehet telepíteni, nyugodtan igen. Ki lehet ásni, persze.
Azért, mert vittem, kérdezgettem, mindenki azt mondta, hát december emullott, már új év lesz, hát nagyon szépen megköszönöm. Amit javaslott, a kákit betakartam, három karú olyan, hogyan mondjam, zsákokkal, olyan régi, nagyon régi barna zsákokkal, most úgy fog áttelelni, a fóliát kinyitottam, úgy dőtek ki belőle a hérnyuk, mint menekültek ki, és kiláttam a hidegem, hogy még fogtak. Aztán az én citromom is hullatja, virágzik, még fatartom a garázsajtót, és most akarok neki annyi tápot, ha adhatok neki.
Ebben a nyugalmi időszakban ne tápozzuk, csak sima vizet.
Aha, sima vizet, azért mert én földet adtam neki, úgy csináltam, hogy megemegettem, és akkor vízzel lemosattam mellette. De ha ilyen idő van, mint máma, a garázsajtó nyitva van mindig oda, és most gyűnnek bele a bimbók, gyönyörű kicsik is vannak rajta, szép sárga citromok is, a levelék is hullatja, de már tudom, hogy miért, és megnyírtam tavasszal, úgyhogy akkor azt mondja, hogy tápot ne adjak neki.
Ne, majd tavasszal, mikor ki lesz rakva, akkor el lehet kezdeni tápoldatozni.
Nagyon szépen köszönöm, mindenféle szép napot.
Köszönjük szépen, önnek is minden jót, szép napot kívánunk, további jó rádiózást, és hát figyeljenek ránk. Ha van kérdésük, akkor még itt van a szakértő, néhány percig a stúdióban, úgyhogy bátran telefonáljanak 575 17 18 és 575 17 19. Ha már itt a telelő növényekről volt szó, és úgy tűnik, hogy a citromfák van gond, de igazából ez nem is olyan nagy probléma. Azért ha telelő növények és cserepes növények, amelyek fagyérzékenyek, ilyenek a leánderek, amiket beviszünk azért zárt helyre, érdemes-e őket gyakrabban átvizsgálni? Ugye a leándereknél még a téli időszakban is megjelenhetnek azok az élősködők, amelyek azt a minimális nedvességet is kiszívhatják a növénynek a leveléből. Ilyenkor célszerűbb például vegyszerrel kezelni?
Természetesen a beteleltetés során elég sok kártevőt be tudunk vinni, ilyenek a pajstetvek, a gyapjastetvek, ami nagyon hamar és gyorsan tönkre tudja tenni a növényt, ha nem veszük észre. Ezeket célszerű ilyenkor növényvédelemben részesíteni egy rovarelő és permetezés több lépcsőbe folyamatával. Hát itt az a gond, hogyha az ember olyan helyen van, ahol lakik, ott azért nem tudja ezt, tehát a permetezést ne ott bent csináljuk, inkább vigyük
akkor
ki az udvarra.
Átmosni például egy ilyen
szappanos, igen, az is egy nagyon jó, ha látjuk a telepeket, összenyomkodni egy szappanos szivacsal átdörzsölni, és azzal nagyon, nagyon könnyen meg lehet, vagy akár megpermetezni egy káliszappanos, vagy egy növényi olajos lével, ami nem árt senkinek.
Ugye cserepes növényekről beszélünk, ilyen a muskát, ilyen a leánder, nagyon sokan átteleltetik. Itt is tudunk hibázni az öntözéssel. Nagyon sokan tényleg csak havon tetszer, aztán jó belocsolnak neki. inkább így, vagy ellenőrizzük itt is, hogy mennyire száraz a talaj, a föld, és annak fényében inkább mindig kevesebb vízmennyiséget adni neki. Mert hát gondolom levegőtlen zárt térben másképpen viselkedik a páratartalom, a növény, minden. Milyen gyakran kell ezeket a növényeket locsolni?
Igen, ez egy jó kérdés. Itt tényleg nagyon sok tényezőtől függ, hogy például hol van a növényünk. Mert ha például egy világos, melegebb teraszon, vagy egy ilyen téli kertben van, amit fűtünk, ott azért a növény ugyanúgy növekszik, mondjuk egy 20 fokban van, 18 fokban, ugyanúgy azért tud nőni ez a növény. Ott rendszeres öntözést lehet alkalmazni, de mondjuk ha egy garázsba, vagy egy olyan helyen van, ami csak egy 8-10 fok van max, akkor ritkán, tényleg akkor kell szinte elkezdeni az öntözést, mikor már száraz nagyon a föld. Tehát ezeknél is ugyanúgy lelassul, egy sötét helyen van a légzés se, és nem igényel annyi vizet, nem párologtat.
Jó, hát akkor erre azért nekem is oda kell figyelnem. Vannak-e olyan növények, amelyeket viszont kifejezetten januárban kell elvetni? Például gondolok itt a csilire, vagy ezekre a növényekre, amik kifejezetten a januári hónapban kell, hogy belekerüljenek a földbe. A mákot már említettük, de emellett van-e olyan, ami...
Hát a korai vetéseket kint, tehát a január vége felé kezdjük inkább el, de akkor el lehet kezdeni mondjuk egy retegvetés, egy sárgvip, hogy sokkal korábban legyünk egy rövid tenyész idejű fajtával akár, vagy a borsó, tehát az a lényeg minél korábban, hogy még a csapadékos időszakban megnőjön, el lehet kezdeni. Itt az említett csiliknél, tehát ezeket is korán, szóval ez is január vége közepe felé el lehet kezdeni, mert nagyon lassú a növekedése, és ezért többször probléma volt, hogy ugyanakkor vetették el mind a rendes paprikát, és hogy nem érett be, hát hosszú tenyész időszak van.
Technikusunk is nagy csili termelő, és ő is erre panaszkodott, hogy nem érett be a csili idén. Mi a helyzet a padlizsánnal? Mert annak meg viszonylag hosszú a fejlődési ideje. Érdemes-e azt is már januárban?
Hát ha valakinek olyan fűtött helye van, ablakpárkány, akkor január vége felé azt is célszerű elvetni, mert annak az is egy nagyon hosszú tenyész időszak, nagyon vontatott és nehezen kell ki, de ilyent említhetünk például az ellert is, ami lassan kell, lassan nő, ezt is január végén el lehet kezdeni, akár elvetni. Ezek, amik jobban bírják a hideget, nyugodtan, tehát az ellert, a káposztafélékből, és ha valakinek például a fóliája van, vagy a salátát, egyre több helyen van kiskertben, és mindenki rájött, hogy ez sokkal hamarabb és többet tud termelni, ez mindenkinek már majdnem van egy kis fólia, egyre nagyobb divatja van, itt sokkal előbb lehet termelni.
Na hát menjünk egy picit vissza ki megint a természetbe, ugye karácsony tájéken nagyon sokan vadásztak fagyöngyre, mert hogy a karácsonyi időszak egyik kelléke tud lenni, na de ha ott díszeleg a fán, és egyre több van belőle, akkor a gondos gazda szedegesse le, és próbálja megmenteni a fát, vagy hogyha nagyon sok jelenik meg rajta, akkor azt a fát inkább ki kell vágni. És hogy fagyöngy és fagyöngy között is van különbség, nem is biztos, hogy az fagyöngynek hívják hivatalosan, én sem tudom, mert láttam, hogy van, amelyiknek fehér a bogyója, és van, amelyiknek sárga a bogyója. Van-e különbség köztük?
Van egy lompullató változatú fagyöngy is.
Az a sárga bogyós?
Igen, az a sárga bogyós, az lehullatja, és akkor van a fehér bogyója, ami igazából gyógynövény, csak azért a kertben nem egy jó, ha megtelepszik egy gyümölcsfán, mert ez parazitálja a növényt, és ezáltal elpusztul ebben a növény. Ha megjelenik a fagyöngy, minél előbb el kell távolítani. Lehet azt csinálni, hogy ha tényleg nagyon picike, akkor késsel kivágni azt a részt, de ha már egy nagyobb fagyöngy van, akkor azt mondjuk, hogy majdnem egy méterig is le tud menni a fába, úgymond a gyökere, és ezáltal olyan mélyen kell levágni, mert megújul mindig. A legnagyobb problémákat főként a közparkokban teheti ez a növény a puha fájú fákban.
Lehet tudni egyébként, hogy mikor jelenik meg, és mitől lesz a fán egyre több belőle?
Hát főként az idős fákon jelenik meg, azért ez egy olyan gyengültségi parazitának is mondjuk, mert a korosabb fákon azért egy ilyen pár éves fán nem jelennek meg, az idős, koros, 50 éves almafákon mondjuk egyre többet lehet látni.
No, itt még jött egy kérdés pont most, anyós nyelv, hogy újra divatossá válik, régen rengeteg volt náluk, most próbálkozik vele, és bárhol vásárolja, nem marad meg.
Igen, ez az anyós nyelv, ez régen divat volt, most nagyon felkapott megint, mert nagyon sok különleges formájú, színű fajtája van, és nagyon, nagyon drágák is, mert sokkal nehezebben szaporodnak ezek a nemesítettebb változatok. Az anyós nyelv viszont pedig könnyen tartató növény, szóval nem tudom, itt mi a probléma.
Nem tudom, mert hogy nem marad meg, annak ellenére, hogy nem locsolja túl, tehát írja is, hogy nem adok neki sok vizet, egyszerűen egyszer csak leszárad.
Pedig ez az a növény, ami
bárhol,
bármikor megmarad. Egy egyszerű földbe ültetve, egy minimál, vagy egy kevesebb öntözéssel, tehát ez, ha kiszárad, akkor is őre tudjuk szintén éleszteni, inkább a túlöntözés problémás, mert azért, ha megnézzük, és mikor szétszedünk egy ilyen növényt, eléggé ilyen húsos terjedő gyökere van, és azért ez a víztől el tud rohadni, szóval az a gond többnyire, hogy a tálcában megáll a víz.
Ez az egyik, előfordulhat az is egyébként, hogy nincs például, hogy a kicsi a cserép, hogy nincs elég helye, és attól is tönkre mehet?
Persze, a kis cserépbe is tönkre mehet, meg az is egy probléma, ha túlönt. Tehát a kis cserép hamarabb kiszárad, és akkor így lelkesen megyünk, és kiszáradt a növény, jó, megöntözzük, akkor megáll alatta a víz. Tehát mindig ez a probléma, én azért mondom, hogy a kis cserepes növényt minél hamarabb ültessük át, ha nem tudunk annyit ráfigyelni, mert ezek a szobanövények, amit úgy mondunk, hogy egyszerűen tartó, mindenki azért veszi, hogy hát jó, lerakjuk a szobába, aztán két hetente ránézünk, megöntözünk, de a kis cserébe benn van egy nagy növény, sokkal hamarabb kiszárad és tönkre mehet.
Tehát annak ellenére, hogy egy növényről azt mondják, hogy igénytelen, attól még a gondozást igényli ezek szerint.
Így van.
Ennek az anyós nyelvnek, bár nem tudom, hogy ez a hivatalos, de hát mindenki így ismeri, hogy anyós nyelv, nagyon sok fajtája van. Melyik a leginkább strapabíró? Mert ugye nagyon sokan választják, hogy minél díszesebb, több színű.
Igen, mindig, hát minden növénynél igazából a legstrapabíróbb az alapváltozat, ez, amit ugye nagymamáinknál látható volt, ez a méter magasra megnövő, fölfelé egyenesen álló, igazából szanzavérának hívják a hivatalosan, ez a legstrapabíróbbak, most már a kisebb növekedésűek, díszesebbek, ezek az igényesebbek.
No, hát remélem, hogy tudtunk segíteni a kedves hallgatónak, aki a levelet küldte. Engem viszont az érdekelne, hogy, és én is észrevettem, hogy idén jóval kevesebb madár látogatja az etetőket, hogy a szokatlan enyhe idő miatt ők találnak amúgy is maguknak élelmet, vagy kevesebb lett a populáció, kisebb, csökkent a számuk.
Hát, hogy csökkent, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy mivel enyhe, tehát azt mondják a madarászok, hogy akkor kezdjük el csak a madarakat etetni, ha hosszan tartós fagyos idő van, hogy nem tudnak gyűjteni maguknak, de ha elkezdjük etetni, akkor végig kell etetni a tavaszig őket igazából. De mivel ilyen enyhe idő van, azért sokkal többet tudnak keresni, kimaradt gyümölcsöket meg tudják enni, a giliszták ugyanúgy előjönnek ebbe a jó időbe, és ezekkel jól tudnak lakni, ezáltal nem keresik az etetőket.
Ugye, mert ezt mondják, hogy megtömik az etetőt, igen, és szinte alig hiányzik, igen, mag belőle, de hát lesz még ugye hideg tél. Na hát így zárásképpen akkor ezbe a januári hónapba mire figyeljenek a kertészek, mindazok, akik szeretnék, hogy 2023-ban is a kertészkedés élvezetes legyen és gyümölcsöző?
Hogy mire figyeljenek? Hát én azt mondanám, hogy ez a január inkább mindig arról szólt, hogy tervezzük a kertet, szóval most van idő, el lehet kezdeni nézegetni, hogy milyen vetőmagokat vegyünk, itt lehet válogatni, ez egy fontos dolog lesz, mert ezzel alapozzuk meg az egész termést, ez egy fontos dolog, el lehet kezdeni mondjuk a növényvédőszereket, műtrágyát beszerezni, még évelején olcsóbb mindig, mint később, ezeket is válogatni lehet köztük, mert nagyon sokféle van.
Na hát, bocsánat, hogy így most közbevágok, a műtrágyáról jutott eszembe, hogy egyre gyakrabban olvasom és találkozom azzal, hogy mindenhol azt szajkózzák, hogy a jövő a folyékony műtrágyáé.
Ezt azért mondják, hogy a folyékony, mert hogy a szárazabb időben ugyanúgy nem tud lebomlani a talajba szilárd, sokkal gyorsabban felveszi.
Tehát az asztályos időjárás miatt logikusabb,
igen, logikusabb, meg könnyebb a kijuttatása, és itt az asztályos időszak miatt növényvédőszerrel együtt össze lehet keverni. Többségét vannak kivételek, amik rá is van írva a termékgyártó, hogy nem lehet keverni, és hamarabb hat a növényé. De azért tegyük hozzá, hogy az alap, a nitrogén hány foszforkálium az a talajban van, és ott kötődik le. Ezeket azért talajba kell juttatni. Ha folyékonyt használunk, az csak azért, hogy gyorsan be tudjunk avatkozni.
Uh-huh. Tehát ezzel akkor egy picit biztonsabb a termelés.
Így van, ugye? Így van.
Tehát akkor lehet tervezni, és a január az erről szól.
Igen, erről.
Akinek nincs, vagy nem volt eddig kiskertje, vagy kertje, most ugye azt gondolom, hogy az elmúlt év is sok mindent átírt, hogy aki eddig megvette boltban, az lehet, hogy most azt mondja, hogy akkor a szép kis udvaromból egy kicsit kihasítok, és vagy magaságyást, vagy egyéb kis területet beültetek, hogy mi az, amire törekedjenek, aki kezdőkertész?
Én azt mondom, hogy arra törekedjenek első körben, nagyon sokat olvassanak, és szakkönyveket. Ezek a YouTube videók, meg mi egymás, vannak jók, nem azt mondom, de ott is a szakembereket nézzék inkább. Azonban nagyon sokat lehet tanulni, és kérdezzenek az idősebbektől, akiknek régóta van kertjük, szép kertjük van, az ezt lehet látni, kinél milyen, hogy mit, hogy csinál. Tegyük hozzá, hogy azért nem mindenki mondja el a teljes igazságot, tehát ez benne van az embereknek, hogy az övé legyen mindig a szebb, úgyhogy azt el kell osztani kettővel is, az az igazság része. Nagyon sok, tehát ilyen szakmai rendezvényekre is el lehet menni, egyre többet tartanak ilyen kertbarátkörösök, ahol meghívnak szakembereket, és itt is nagyon jó tanácsokat lehet kapni.
Na és hát nyilván itt van a szakértő minden hónap első kedjén, úgyhogy tőlünk is lehet kérdezni, legközelebb majd február első kedjén. János, köszönöm szépen ezúttal is a hasznos jó tanácsokat, és remélem, hogy mindenkinek eredményes lesz ez a 2023-as év, és kevesebb tréfával fog érkezni az előttünk álló évszak, a tavasz, meg talán a télnek a hátralévő ideje is, bár azt gondolom, hogy az elmúlt pár napi nagyon magas hőmérséklet és sok napsütés, hát nem csak a természetet, hanem bennünket is elég rendesen megtréfált.
Igen, én is köszönöm.
Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok, és akkor egy hónap múlva találkozunk. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Kertész válaszol, január 3-án.
Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, hol követte
el
a hibát.
Nem tudja, mit csinált rosszul.
Nem tudja, mit csinált.
Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.